Sziasztok!
Én Sára vagyok.
Én pedig Eszter.
És ez itt a Sárga Bögre Podcast.
Ebben az epizódban egy szerintem nagyon izgalmas és mindenkit érintő témáról fogunk beszélgetni. Valamilyen szinten a romantika és a szerelem lesz az a fő irányvonal, amin így elindulnánk, és Sára mondta, hogy legyen az alcíme a hétköznapi romantika, ami amúgy nekem külön tetszik, mert van egy kicsit lazább hangvétele. És először a hála körünk lesz szokásosan, és utána pedig majd bevezetem a témát. Sára, te most miért vagy hálás?
Én, hát nem tudok amellett szólni, hogy kell menni, hogy tegnap voltam masszázson, amiért már másfél éve epekedett a testem, és annyira, annyira jó volt. És igazából ezt is titkol kaptam ajándékba, tőle kaptam egy ajándékutalványt, és nem, nincsenek szavaim, mennyire jó volt, és nagyon jó fej volt a csaj is, aki masszírozott, és tényleg így nagyon könnyen egymásra hangolódtunk, és nagyon jól esik a testemnek, és tényleg már annyira régóta vágytam rá, mert azért, hogyha az ember nem tudja olyan alaposan ápolni mozgással a testét, plusz vannak még olyan tényezők is, mint nekem az egyik legnehezebb tényezőm az a fekveszoktatás, a másik pedig a gyerek kézben cipelése, és emiatt leterhelődött nagyon a hátam, meg a fekveszoptatástól mindig begörcsölt a fenekem. és igazából nagyon jól visszaigazolta az, aki masszírozott, hogy tényleg ezek létező problémák a testemben. Úgyhogy remélem, hogy ez kicsit így könnyít rajtam fizikailag is. Uh-huh. Nem tudom, hogy ennek a mondatnak volt-e eleje, vége, vagy tagoltam-e egyáltalán.
Volt, hitte.
Okay. Remélem, hogy volt, és szóval így Istennek is hálás vagyok, hogy vett nekem egy ajándékutalványt, és magamnak is hálás vagyok, mert gondolkodás nélkül, és félelmérzet nélkül, és gyakorlás nélkül felhívtam a telefonszámot. Annak a bácsinak, aki követett az ajtóig, nem vagyok hálás, mert mi? Utána jött egy nagyon creepy bácsi az ajtóig. Mindegy.
Ne!
Igen.
Ez ma?
Ez tegnap, amikor voltam a masszázsom. Amikor sétáltam oda, elkezdett követni az utcán egy bácsi, és direkt olyan úton vágtam le, meg minden, de ott is jött utánam, és utána elértem az ajtóig, és két lépéssel hátrébb volt, becsuktam az ajtót, nem nyújtottam neki, és így ment volna az ajtóhoz, aztán meg csak egy úgy csárt, mint elkezdeni olvasgatni az ajtón kiírtakat.
Jézusom! Ez a masszázsra menet mentél, tehát nem hazafele.
Igen, nem. Masszázsra menet.
Hallod, ettől azonnal olyan rossz érzés jön rám, hogy el nem tudom neked mondani. Annyira utálom az ilyet, meg nem is értem, de tök jól lekezelted, hogy így érted így tudatosan. Jézusom, de jól vagy.
Aha, igen. Egyébként szerencsére így annyira nem viselt meg, mert nagyon kicsi táv volt ez a séta, mármint, hogy nem értett, meg voltak emberek az utcán, meg forgalmas út mellett, meg tudtam céltudatosan, hogy hova megyek, úgyhogy ezért így nem volt bennem olyan félelem érzet közben, csak inkább így kicsit felidegesítettem magam, hogy nem
áll. Ilyenkor így egyszerre van dű bennem például, meg ilyen rossz biztonságtalanság, úgyhogy... Sajnálom nagyon, tényleg. Na jó, de...
És te miért vagy hálás?
De örülök, hogy jó volt a masszázsod, meg csak így rácsatlakozva kicsit a gondolatodra, hogy ugye múltkor, amikor kicsit zentével voltam, és próbáltam így eletetni, akkor egy ideig a kezembe volt, mert nem mertem lerakni, hogy nehogy felébredjen. Hát így jó, szerintem egy 40 percig biztos, hogy tovább, és igazából az ugye elmondhatatlanul kis töredéke annak, mint amennyi időt neked van az eledbe, és utána, meg egész délután úgy fájt a derekam. És amikor így jött Isti, és így mondta, hogy eddig fogtad, végig fogtad. Hát mondom, igen, mert akartam, hogy felébredjen, és zéró gyakorlatom van benne. És így aztán mondom, te jó ég, ti mennyit foghatjátok, és ő még egy ilyen kis törékeny kisgyerek, szóval hogy nem is az, hogy érted, úgy súlya lenne.
Úgyhogy... Igen, de egyébként tényleg fokozatosan edződik szerintem ez az ember.
Aha.
Úgyhogy az sokat segítem.
Uh-huh. Ez egy kicsit mély víz volt, de azóta is álmodozom arról az érzésről, ahogy itt van a feje a vállamon, annyira jó volt. Szóval, én miért vagyok hálás? Igazából a hétvégéért. Mert szombaton? Igen. Szombaton elmentünk Sáráékhoz, és egy tök jó délutánt meg estét töltöttünk együtt. Volt, hát beszélgettünk, nagyon finom ebéddel vártak minket, Isti öntött nekünk nagyon szép kávét, ami amúgy rohadt finom is volt, meg sétáltunk, kávéztunk, vagyis helyesbitek forró csokiztunk, ettem fánkot, meg ugye, hát Zente, azt nem kell bemutatnom, meg az, hogy így este ott jól el voltunk, és egy tök jó élményeim voltak, meg ilyen tök jó pillanatok. Ez így nagyon feltöltött, és szeretnék több ilyen alkalmat, meg hétvégét így együtt, úgyhogy már tervezünk is egy közös programot megint így 2 hét múlvára. Azért nem akarom elmondani, mert nehogy bárki kövessen minket. Úgyhogy majd miután megtörtént a program, majd mesélünk róla, de hogy így semmit nem akarok, hogy hova és mit tervezünk inkább.
Senki ne legyen creepy bácsi.
Úgyhogy én ezért a hétvégért vagyok baromi hálás. Meg amúgy
én is.
Azért is, de ezt már annyiszor mondtam, de én ezt tényleg őszintén így gondolom, hogy így hogy egymás életének így a részesei vagyunk. Mármint, hogy mi is a ti kis családotoknak, meg én Krisztiánnal családként apostrofálom magunkat, úgyhogy ti is a mi kis családunknak, szóval ez a... De mondtam, hogy erre már csináljunk egy epizódot, és remélem fogunk is ezekről a felnőtt barátságokról, mert amúgy ez nagyon király téma, és nagyon sokat jelent nekem, úgyhogy erre majd szeretnék egy epizódot. De akkor bevezettem a témát, jó? Hogy haladjunk. Ugye, ahogy már említettem, a szerelem és a romantika, a hétköznapi romantika lesz most a témánk, több irányból igyekszünk majd megfogni, de képzeljétek el, hogy... Szóval, én gimiben nagyon odáig voltam az összes szerelmes versért, az összes olyan történetért, amiben így nagyon szépen és sokféleképpen megjelenik így a romantika vagy a szerelem, és mindig nagyon érdekelt az különböző íróköltőknek a gondolatai. És amúgy beírtam ide egy Márai idézetet, mert hát imádom Márait, és nagyon tetszett ez a gondolat, és szerintem tök jól elindíthatja a beszélgetést. Ezt most felolvasom. A szerelem örök, emberfeletti és titokzatos erejével megszünteti a magányt, eloszlatja a távolságot két ember között, lebont mindenféle mesterséges választófalat, melyet társadalom, nevelés, vagyon, múlt, emlékek emeltek közénk, mint aki életveszélyben körülnéz és egy kezet keres, mely titkos szorítással üzeni, hogy van még részvét, van együttérzés, élnek még emberek valahol. És... igazából csak meg akartam kérdezni, hogy van-e ehhez a gondolathoz bármi hozzáfűzni valód, mert nekem oké, és nem tudom pontosan szavakkal leírni egyelőre még ezt, de biztos kirajzolódik majd, de nagyon azt éreztem, hogy ezt a Márai gondolatot így a szerelemről, azt így mindenképp szeretném felolvasni, és így beletenni ebbe az epizódba.
Nagyon sok minden ezt tudnék, nagyon sok mindent hozzáfűzni.
Uh-huh.
És szerintem el is kezdek arról beszélni,
ja,
hogy nekem az egy ilyen nagy krízisem, vagy nem is krízisem, hanem ilyen identitásbeli nehézségem,
uh-huh,
hogy nem tudnám megmondani azt, hogy mennyire vagyok mondjuk romantikus típus. Mennyire... De nekem ez ugyanaz, hogy mennyire vagyok mondjuk... szentimentális, vagy mennyire vagyok spirituális, mert nekem van egy ilyen nagyon durván földhöz ragadt részem.
Tudom.
Amivel mondjuk spiritualitás terén már nagyon sokat dolgoztam, és megvan az, hogy mihez tudok nyúlni, és hogyan tudok én spirituális lenni, az én nagyon, nagyon materiális részemmel. És ugyanígy ez megvan minden területen, mert nem tudom, én szerintem egy bocsánat mindenkitől, de nekem valahogy ilyen mérnök lelkem van. Ez kell, hogy mondjam. És én így születtem kicsi lányként, szóval, hogy van egy nagyon ilyen tündér, szárnyalás, virágok, pillangók részem, meg van egy ilyen nagyon, nagyon mérnök részem. Nagyon kicsi koromtól ilyen nagyon-nagyon földhöz ragadt gondolataim voltak ilyen téren. De hogy mondjuk tényleg nincsen emlékem, hogy hiszek a Mikulásban, vagy bármi ilyesmi. És hogy ez ugyanúgy megvan ennél a romantikával kapcsolatos énemnél is. És nagyon, nagyon nagy lelkesedéssel álltam a témához, és aztán rájöttem, hogy amiket írtál, azokhoz nem tudok kapcsolódni túlságosan. Mert nem tudom. Már azt hiszem, vannak mondjuk így a spiritualitásról határozott gondolataim, és ilyen élet, tehát hogy egy ilyen, nem tudom, kis vezérszál az életemben, amihez tudok kapaszkodni. De rájöttem, hogy mondjuk ebben a témában ezer éven nem gondolkodtam azon, hogy hogyan határoznám meg magam, és rögtön azok az emlékek jutottak eszembe, hogy ilyen 12-3 éves vagyok, nagyon mentek ezek az ilyen felsős szerelmek, és volt egy nagyon kedves barátnőm, és mi úgy határoztuk meg egymást, hogy ez a barátnőm volt az, aki imádta a szerelmes filmeket, a szerelmes regényeket, viszont az életben nem bírta a romantikát, szóval, hogyha egy fiú valami olyasmit szervezett, ami a romantikus élmény, én meg pont a fordítottja voltam, hogy engem 2 évig próbált rábeszélni, hogy nézzem meg a szerelmünk lapjait, aztán megnéztem, és tetszett, de hogy akkor is én elutasító voltam ezzel kapcsolatban, viszont így a személyes romantikus gesztusokat nagyon értékeltem, és azokért így odáig voltam. Uh-huh. És azt hiszem, hogy ugyanolyan vagyok, mint 13 évesen.
Az nem baj. Egyébként olyan nehéz nem az összes mondatod után mondani valamit. Szóval nem baj. Amúgy ezt most kibonthatjuk kicsit, amennyire engedi a határaid meg a komfortzónád, hogy hol van benned a romantikus sára, de valószínűnek tartom, hogy ez egy jó dolog, hogy például ebben eléggé különbözünk, mert a hallgatóink közül akkor többen tudnak majd azonosulni veled, meg velem is, mert hogy nem ugyanazt az oldalt fogjuk ebből a szempontból valamilyen szinten képviselni, mert hozzád képest én meg ez az ilyen atom romantikus, és elszálltam a földről minden egyes nap, amikor Krisztián rám néz, még a mai napig lány vagyok, szóval, hogy én bennem ez a földhöz ragadtság, amit egyébként a szó jó értelmében irigylek tőled, mert egyszerre tesz téged így lazává, de közben olyan éretté is, az bennem nincs meg, sosem volt. Szóval, hogy én így, amióta úgy van ilyen kis saját tudatom, azóta én ez az álmodozós, ilyen kis szárnyalós, mindenben a romantikát látó lány voltam, aki mindig várta, hogy eljöjjön hozzá, és nem ez a szőke herceg fehér lovon, szóval azért nem ez a fajta, hanem hogy így megvoltak a saját elképzeléseim egy ilyen vágyott szerelmem belül, és én így nagyon túl tudok mindent romantizálni, meg szóval, hogy én így nagyon rá vagyok kattanva mindenféle romantikus dologra, és ez azt hiszem, hogy nem is fog bennem megváltozni, és nagyon erősen jelen van. Szóval szerintem nem baj, hogy most ebben egy kicsit úgy más oldalon vagyunk, vagy más oldalt képviselünk, meg biztos, hogy mindkettőnkben van egy kicsit a másik oldalból is, csak valószínű, hogy kisebb arányban. De nekem is vannak ilyen emlékeim korábbról, és én már akkor is álmodoztam mindig mindenről, de erről majd még beszélhetünk. Mielőtt így kicsit rámennénk a személyesebb kérdésekre, összeszedtem néhány helyről, több oldalról az internetről, egy-két ilyen megfogalmazását annak, hogy mit jelent a romantika, ez több forrásból is van. Egyébként néhányat most azért felolvasok. A romantika érzelmes, ábrándos rajongás, meseszerűen tökéletes helyek és helyzetek iránt, és rendkívüli magasztos eszmékért, vagy kalandos, szinte ember fölötti célokért való lelkesedés, nagy érzések iránti vonzódás, fogékonyság. Jelenti még, hát hasonló képen, mint az előző kettő, az érzelmesség, ábrándos rajongás, kalandvágyat, szóval valamilyen szinten azért ezekből látszik, hogy a romantikához nagyon társítják így fogalomként a rajongást és a kalandos kalandvágyat és az ilyen ábrándozást, úgyhogy nagyon ez is ilyen tényleg földről elszállt. És egy, ami még nagyon tetszett és fontos, hogy ezt is olvastam, és ide beillesztettem a jegyzetbe, hogy a szerelem mély és erős társas érzelem, amely által szorosan kötődik az ember valakihez. A szerelem fogalmát a különböző kultúrákban és társadalmi közegekben eltérő módon határozzák meg. Hát most arról nem fogunk beszélgetni, meg ennek nem néztünk utána, hogy a különböző kultúrákban és társadalmi közegekben hogyan határozzák ezt meg. Persze ez szerintem megír egy külön epizódot, meg érdekes lehetne valaki olyannál beszélgetni, aki kicsit jobban benne van így ezekben a dolgokban. Szóval, hogy most nem erről fogunk beszélni, de akármilyen érdekes cikket, vagy ilyen olvasmányt, hogyha belinkeltek a Facebook csoportba, szerintem azt szívesen megnézzük így mások is, mert azt hiszem tényleg ez egy olyan téma, ami mindenkit érdekelhet. De most jó lenne, ha kicsit beszélgetnénk arról, hogy számunkra mit jelent az, hogyha valaki vagy valami romantikus, és milyen dolgok, érzések vagy gesztusok jutnak eszünkbe. Sára?
Kezdjed. Hát lehet, hogy nem azzal kezdeném, hogy milyen, hogyha valaki romantikus, vagy arról, mire asszociálok, hanem az első asszociációim inkább így a romantikával kapcsolatosak, hogy a romantika szóról mi jut eszembe, azon kívül, hogy bemagoltuk magyarul.
Ja, igen.
Hogy a regény szóval van.
Igen.
Nekem valószínűleg így a tanulmányaim miatt, ugye sokat tanultam középiskolában is, meg egyetemen is tánctörténetet, meg zenetörténetet, és először rögtön az ilyen ezzel kapcsolatos fogalmak, meg képek jutnak eszembe, így inkább nem tudom, ez a líraiság, ez a földön túliság, ez a légiesség, ugye a tündérbalett, a romantika korában alakult ki a spitz technika, szóval sokkal inkább inkább egy ilyen színpadi kép jut eszembe a romantika szóról, ami egy ilyen nagyon légies, nagyon ilyen földtől elemelkedett, nagyon virágos, nagyon földön túli, nagyon ilyen éteri. És ezek a képek jutnak először eszembe, meg ilyen, ez a kép ilyen nagyon ilyen impressionista festmény hátterekkel, szóval az ilyen gyönyörű, ilyen buja virágos, nagyon szép lágyszínű naplementés háttérrel. Úgyhogy a romantika szóról nagyjából valami ilyesmi kép jut eszembe először, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez így mit mond el rólam, vagy hogy mire gondolok akkor, hogyha azt mondom, hogy romantikus valaki, vagy én romantikus vagyok. És azt hiszem, hogy számomra leginkább a romantikus jelző az azt jeleníti meg, hogy én hogy látom hétköznapi szinten a világot, és hogy mit helyezek fókuszomba. És ez pedig mindig nagyon igaz volt rám, hogy én elmerengtem a felhőkön, a naplementéken, a fűszálon fölmászó katicabogárban, a nem tudom, a teagőzben, a virágokban, és valahogy azt hiszem, hogy célom is, hogy meglássam ezeket a romantikus dolgokat a hétköznapokban, ami nem feltétlenül tényleg nem így személyekkel kapcsolatos, de úgy is lehet persze, de hogy számomra egy romantikus világlátás az inkább ez. És ezen kívül pedig ez lehet, hogy ilyen szegénységi bizonyítvány, de hogy aztán gondolkodtam, hogy de így társas kapcsolatokban mire asszociálok, és hogy nehezen tudok asszociálni így párkapcsolaton belüli dolgokra, még akkor is, hogyha szívesen kedveskedek a másiknak, vagy nekem is szívesen kedveskednek, és szívesen fogadom, hogyha kapok egy szál virágot, vagy valami, nem tudom, készít nekem a párom egy teát, vagy nem tudom, elém jön az állomáson. Szóval, hogy ezeket is nagyon tudom értékelni, de hogy sokkal kevésbé erre gondolok, hogyha meghallom ezeket a szavakat, hogy romantika vagy romantikus valami.
Uh-huh. Szóval sokkal inkább így a tanulmányaidból hozzal elő képeket, mert azok így nagyon megragadtak.
Meg szerintem valami, tehát hogy világlátásbeli
Értem.
Dologra gondolok, és nem pedig egy szerelmes dologra. Szóval, hogy nekem a szerelem az nem része a romantikus világlátásomnak kifejezetten. Uh-huh.
Tehát van a romantika, mint nagy halmaz, és neked a szerelemhez való hozzáállásod, az nem annyira része ennek, te ezt inkább így külön választod?
Igen, hogy én nem asszociáltam a szerelemmel a romantikából, akármennyire furin is hangzik.
Értelek, én meg csak arra asszociáltam. Szóval lehet, hogy ez
ebből
is...
milyen korképünk lenne.
Igen. Egyébként nagyon tetszett, amiket mondtál, és nagyon szép gondolataid voltak erről, és teljesen belepasszol ez a szemléletmód, ez a világlátás szerintem a romantika fogalmába, ahogy mondtad, mert ahogy az elején is ott volt, ez az ábrándos, kalandvágy, érzelem, felfokozottság, rajongás, ez így szerintem nagyon belepasszol ebbe. És amikor írtam a jegyzetet, akkor gondolkodtam azon, hogy nekem milyen ilyen romantikus kép elevenedik meg a szemem előtt, és ez nem mostanában volt, szerintem már kb. Egy éve, de sétáltunk Krisztiánnal a városban, és nem sokkal előttünk sétált egy néni meg egy bácsi, ez most elég tipikus képnek fog hangzani, de én nem látok annyira gyakran ilyet. És fogták egymás kezét, és csak így sétáltak, és így közel sétáltak, tehát szóval így, amikor fogták egymás kezét, így nézték egymást, meg beszélgettek, és így igazából semmi nem volt, csak hosszú percekig sétáltak előttünk, aztán ugye elhagytuk őket, mert azért mi gyorsabban sétáltunk, de hogy így utána így mondtam Krisztiánnak, hogy úristen, mennyire jó lehet, hogy ennyi év után is, és ki tudja, hogy mennyi nehézség, meg küzdelem van mögöttük, ők fogják egymás kezét az utcán. Mert hogy sokszor még, és ez nem csak maga a gesztus, hogy fogják egymás kezét, nem csak a gesztus, persze azt is csodásnak tartom, hanem ez tényleg azt jelenti, hogy nekik erre így szükségük, meg igényük van, és nem feltétlen csak egy megszokás. Mert én tök ritkán látok egyébként így idős embereket kézen fogva sétálni, sőt, még egy csomószor látom azt, hogy így más párok sem fogják egymás kezét, és nem azt mondom, hogy ez jelent mindent, csak hogy nekem ez a kép annyira megragadt, és annyira szeretnék ilyen természetes módon őszintén kapcsolódni majd 40 év múlva is Krisztiánhoz, hogy ezt így akarja az ember, és nekem valami ilyesmi kép elevenedik meg a fejemben, és egyébként, ahogy mondtad, hogy neked mik jelennek meg hogy, talán így, hogy nem a társas kapcsolatokra asszociáltál feltétlen, lehet, hogy ez azért van, azon gondolkodom, mert hogy nekem is amúgy a romantika az a része, ami így akár egy pár, hát igen, a párkapcsolatra vonatkozik, az annyira sajátos, annyira bensőséges, attól függetlenül, hogy más párok is adnak egymásnak, vagy kap virágot, meg elmennek reggelizni, meg elviszi moziba, meg ilyenek, ezek a gesztusok, meg cselekedetek megvannak, de az, hogy ott belül mit érzel, és hogy így hogy viszonyultuk egymáshoz, az annyira egyedi, hogy nem is feltétlen lehet, meg könnyű erről beszélni, és hogy annyira ilyen privát. És ez a kifejezés is nagyon bennem van, hogyha arra gondolok, hogy romantika. Például amúgy a lánykéréssel kapcsolatban is az volt bennem, hogy tök őszintén mindegy, hogy mik a körülmények, egy volt fontos körülmény, hogy ne legyen ott más, csak mi ketten. Mert nekem az igazán bensőséges romantika az nagyon privát. És én azt nem szeretem más előtt felvállalni, nem azért, mert szégyellem, hanem mert nem tudom akkor igazán így beleélni magam. Például semmi bajom nincs az ilyen puszikkal, meg ilyenek, de amikor már nem tudom, valaki 5 perces márral a másikkal a megállóba, attól már így kicsit rosszul vagyok, tök mindegy, hogy ezt kik csinálják, mert nekem ez annyira két emberre tartozik, és annyira intim. És én úgy tudom megélni a romantikát, meg a szerelmet, hogy abban így csak mi vagyunk benne, és ez egy ilyen zárt dolog. És tényleg nem azért, mert rejtegetném, hanem mert ezt a sajátunknak érzem. És amúgy eleinte bevallom nektek őszintén, hogy zavart, amikor elkezdtem tartalmat gyártani, vagyis így akkor még nagyon abban a gondolatiságban voltam, hogy ó, tök jó lenne, most akármilyen bután hangzik, párkapcsolati Q&A videó, meg ilyen-olyan képek, meg ilyen-olyan dolgok, és halál őszintén mondom nektek, hogy mára eljutottam odáig, főleg így az utóbbi fél év, egy évben, hogy én semmilyet nem szeretnék. Nem szeretném, hogy a kapcsolatunkból úgy az igazán ránk vonatkozó és minket leíró dolgok úgy kikerüljenek az online térbe. Azt akarom, hogy az így a miénk legyen, és azé a szűk környezeté, aki úgy igazán ismer és szeret minket. Persze, most így számosítva, mit tudom én, 15 posztból szívesen kirakok egyet Krisztiánról, mert ő az életem legnagyobb része, de hogy így nem akarom, hogy ebben így mélyebben belemenjünk annál, hogy tök jó így vele lenni, meg utazni, meg tapasztalni, meg fejlődni együtt, meg az esküvőről is biztos, hogy majd szeretnék képeket, de hogy így tudod, így az igazi mély részébe, mit tudom én, egy ilyen hosszas beszélgetős videóban, vagy bármi, teljesen nem szeretnék már ilyet, és ez nagyon átalakult bennem, és őszintén örülök neki.
De jó, örülök, hogy ilyen megnyugvás van ezzel kapcsolatban benned, mert én még emlékszem arra, amikor a legelején
igen.
Volt benned így, nem is tudom, nem azt, hogy hiányérzet, hanem csak így ilyen...
Valami olyasmi egyébként. Mm. Valami olyasmi, hogy ő ebbe így nagyon hátrébb lép kettőt, és mint utólag rájöttem, nem azért, mert nem akarja ezt, hanem mert azt akarja, hogy ez a miénk maradjon, és emellé annyira be tudok most már állni, úgyhogy ennek nagyon örülök egyébként.
Egyébként most így erről eszembe jutott az, hogy gyerekkel posztolás, vagy gyerekkel posztolásnál sokszor mondják azt, hogy ha egy idegen oda menne hozzád az utcán, és azt mondaná, hogy mutass már a gyerekedről egy képet, vagy mutass már a gyerekedről egy fürdőruhás képet, akkor elküldenéd a picsába, mert nem csinálsz ilyet. De hogy valahogy ugyanezt lefordítod a párkapcsolatodra is, hogyha egy idegen oda menne hozzád az utcán, akkor és megkérdezni ezt vagy azt, ami a másikkal kapcsolatos, akkor nem biztos, hogy elmondanád párkinek. Szóval akkor is így én úgy képzelem, hogy valahogy így jelez a gyomrod, hogy hol vannak a határaid, rossz érzésed lenne egy ilyen helyzettől.
Használva a mondatodat, mert tökre tetszik, régen jelzett a gyomrom, de mindig azt éreztem, hogy én akkor vagyok igazán őszinte, hogyha leírom azt a 15 gondolatot, hogy mennyire szerelmes vagyok, mert akkor, hogyha ezt így nem teszem, akkor elhazudom egy fontos részemet. Uh-huh. De mára meg azt érzem, hogy néha kommunikálhatok erről valamilyen szinten, de az egy akkora minimális töredéke az egésznek, hogy el sem tudom mondani, és most már nem érzem azt, hogy így elhazudnám a dolgokat azért, mert hihetetlen minimális részét mutatom meg ennek az egésznek, mert senkinek nem tartozzunk, se senki, se a tartalomgyártók, semmivel azzal kapcsolatban olyan, hogy milyen a magánéletünk, és szerintem tök jó, hogy megosztjuk, hogy mit tudom én, jó ez az arckrém, jó ez a könyv, finom ez a süti, jó ez az étterem, erről és erről ezt és ezt gondolom, de ami így a családod, a párod, ezek a dolgok, azok így, amiben más benne van, aki nem te vagy, de rohadt fontos neked, azt jobb így kicsit. Annak kell egy határt szabni, vagy hogyha olyan személyiség vagy, hogy neked az ad biztonságot, akkor jó, ha határt szabsz, mert nem jó olyanokat belevonni ezekbe a dolgokba, akik nem részesei ezeknek, de számodra nagyon fontosak. Szóval... Az más, hogyha most te meg én mondjuk beszélgetünk majd mélyebben a barátságunkról, de mindketten vállaljuk ezt, és még belefér abba a zónába, ami nekünk okés. De most érted itt az ilyen mély párkapcsolati dolgokról se, te se, én nem fogunk beszélgetni.
Meg szerintem...
Nem vezet naplót arról a neten, hogy Zentének milyen napjai vannak, de néha látható, mit tudom én, egy-két sztoritban, vagy érted? Szóval, hogy így itt is a mértékletesség szerintem azért megjelenhet.
Igen. Csak azt akartam mondani, hogy egyébként így szerintem mindketten, hogyha eddig is előfordultak olyan témáink, akkor így megbeszéltük a párunkkal azt, hogy ez még oké, hogyha ezt el fogom mondani.
Igen.
És, És szerintem ez is egy olyan gesztus, ami fontos lehet. Mert csak erről most az is eszembe jut, hogy nem tudom, lazán vannak, akik megosztják a, nem tudom, gyerekük bizonyítványát, úgyhogy azt mondja a gyerek, hogy nem. Uh-huh. És hogyha, szóval, hogy akármilyen hétköznapi posztolási szokásoknál előfordul az, hogy nem veszik figyelembe a másik akaratát, vagy szándékát, vagy privát szféráját. Tényleg nem kell ahhoz valakinek így gyakrabban tartalmat gyártani az internetre.
Igen, egyébként nagyon... Tehát, hogy így el kell, akármennyire mondjuk büszke vagy a másikra, vagy szereted, vagy épp vagy romantikus pillanatotok van, vagy ilyenek, nagyon tiszteletben kell tartani a másik határait, és nehéz a saját akaratodat elnyomni sokszor, hogyha te nagyon örülsz neki. Vagy érted, mit mondok, vagy neked ez nagyon fontos. De pont amúgy így a lánykérés után éreztem azt, hogy úristen, én ezt most tényleg, oké, a legfontosabb barátainknak másnap elmondtam, tudod, meg így a családtagoknak elmondtuk, de hogy így utána még nem tudom, 3 napra rá, oké, kiraktam Instagramra, meg Facebookra, mert persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esett jól, de hogy így érted, nem részleteztem, és soha nem is részletezném, hogy mi hogyan történt, mert tudom, hogy az Krisztián határain túlmenne, és bevallom őszintén már az enyémen is. És annyira ilyen felüdülés utólag visszanézni arra, hogy az az este semmi másról nem szólt, csak az ottani jelen valóságról. És nem kellett hozzá semmi. Csak az, hogy így együtt legyünk. És szóval, hogy így azt hiszem, hogy nekem például a romantika, az egy, ha már így a témánál tartunk, az egy olyan dolog, ami nagyon ilyen befele irányuló és zárt. És hogyha felírtam itt pár dolgot, de ez belőle az egyik legfontosabb, amit fel se írtam, csak most, hogy így beszélgetünk, megéreztem, hogy ezt muszáj elmondanom, hogy nekem ez egy ilyen zárt dolog, attól függetlenül, hogy imádok romantikus filmeket nézni, de érted?
Igen, igen, igen.
Akkor egy kicsit azért bontsuk már ki így az epizód 3/4-énél ezt a kérdést, hogy mennyire tartjuk magunkat romantikusnak. Tudom, hogy erről már most eddig beszéltünk, de amúgy van még bármi ilyen hozzáállásbeli gondolatod ezzel kapcsolatban, vagy... akár hozzákötetjük a következő kérdést is, és lehet ez így egy csomag, hogy szerinted lehet-e ezt gyakorolni, hogyha nem érzed magad, ez nagyon furcsa kifejezés, vagy mondat, de hogy eléggé romantikusnak, hogy lehet-e ebben fejlődni, egyáltalán muszáj-e, mert hogy tényleg nagyon sokféle lehet a hozzáállásunk ehhez.
Én akármennyire is ellen mondhat ez magamnak, de én egyébként romantikus alkalmának gondolom magam. De viszont a saját példámból tudom azt, hogy ez fejleszthető. Ez abszolút szerintem fejleszthető, mert szerintem egyébként elhatározás kérdése is lehet, hogy a hétköznapédet hogyan szeretnéd megélni, és hogyan szeretnéd megélni párkapcsolaton belül. Szóval ez abszolút szerintem elhatározás kérdése, és így tűzheted ki célodul azt, hogy minél több apró romantikus gesztussal legyen tűzdelve egy hetetek, mert ez szerintem nagyon nagyon fejlesztheti a kapcsolatot is, meg karban is tarthatja. És úgy gondolom, hogy szerintem egy ponton túl fejleszteni is kell.
Aha.
Mármint, hogy nem arra gondolok, hogy így abszolút kiveszik, de hogy én most így éreztem magunkon azt, hogy már kellett ahhoz tudatos elhatározás, és ez nem ilyen görcsös, semmi görcsösségre nem kell gondolni, csak szerintem mindig van olyan, amikor így belefeledkezel a hétköznapokba, és azt veszed észre, hogy jé, mennyire, nem tudom, nem szólt mostanában semmi kifejezetten a mi kapcsolatunkról. És
gondolom, és ez gyerek mellett azért még nehezebb lehet. Vagy
igen,
nem?
Igen, azt hiszem, igen. Uh-huh. Én úgy gondolom, mert hogy például, tehát, hogy nagyon sok olyan dolog, amit mondjuk szerettünk együtt csinálni, az kiveszett. és beszélgettünk már erről. Mostában nagyon sokat is tivel, mert tényleg az, hogy elkezdtünk együtt esküvőt szervezni, ez nekünk most ilyen hatalmas pluszt adott a kapcsolatunkhoz.
Olyan jó.
Hogy van egy közös projektünk, amin együtt közösen dolgozunk, és egy belátható időn belüli cél, amiért együtt működhetünk, mert nem voltak ilyenek mostanában, hanem csak leginkább a gyerek életben tartása, meg közös kis programok, de hogy nem volt olyan, hogy valamiért így együtt dolgozzunk. Uh-huh. És ezzel kapcsolatban így érzem, hogy még sokkal romantikusabbak is, meg sokkal, nem tudom, szentimentálisabbak is vagyunk így a kapcsolatunkon belül. És mit akartam még mondani? Ja, az, hogyha már így kapcsolatok, akkor nekem most volt egy ilyen nagyon egy ilyen koppanás, amikor leesett, hogy nekünk igazából azzal is így nem az, hogy meg kellett küzdenünk, hanem csak így át kellett állnunk abból, hogy mi egy táncos párként lettünk egy pár. Nekünk mi az volt tudom. Az életünk 90%-a, hogy mi együtt táncoltunk, vagy együtt tanítottunk, vagy együtt felléptünk. És azért az nagyon sok apró kis közös projekt, az nagyon sok közös fejlődési lehetőség, az nagyon sok intimitás a táncolás. És ugye ez így, hát egyrészt már a Covid alatt nyilván ritkult, de aztán így várandóság, meg gyerekszületés után, ez egy ilyen, nem tudom, fekete lyuk lett, hogy nem létezett. És ahogy így benne voltunk, ebben én észre se vettem, hogy kicsit valahogy újra kell definiálni magunkat ebben a tekintetben, mert tényleg akkora nagy százaléka volt ez a kapcsolatunknak. Hanem ez is egy ilyen kicsit így később esett le, és mostanában gondolkodtam ezen nagyon sokat. És ez is tényleg tök nagy átalakulás, meg igazából lassú átalakulás, mert nem veszed észre. És biztos át is így sokan tudnak kapcsolódni, akár ha nem is olyan formában, hogy mondjuk együtt végeztek egy ilyen dolgot emberek, hanem mondjuk csak közös munkahely, és emiatt lehetnek apró közös projektek, vagy nem tudom, akármi, gyakran utaznak, és annak a megszervezése sok közös pont, és aztán ez megritkul. Tehát, hogy nagyon, nagyon sok helyzetet szerintem ez rá lehet húzni, hogy egy kapcsolatnak valami megadja az alapdinamikáját, és az a valami fenekestől felfordul. Uh-huh. És akkor mi történik?
Nagyon érdekes, amiket mondasz, és ez a közös kis, nevezzük akkor projekteknek, ez tényleg hozhat egy újfajta lendületet, csak mert most, ahogy így belegondoltam, ugye azért szerintem senkinek sem ismeretlen az, se neked, se nekem, se másoknak, hogy elindul egy nap, és akkor a párból mindkét személy elindítja a saját dolgait, nem tudom, elmegy dolgozni, gyerekkel van, ezt és azt csinálja, és eltelik az egész nap, majd este találkoznak, letudják a saját kis rutinjukat, és jobb esetben, amikor van energiájuk, mit tudom én, megnéznek egy sorozatrészt, vagy sétálnak, vagy közös sem főznek, vagy bármi, de hogy így egy napból annyira dolgozó embereknek, meg szülőknek annyira töredék rész jut a kapcsolatra, hogy izgalmas lehet, hogyha mindig újból és újból van valami közös téma. Mert most mondjuk nézzük meg, Krisztián tök mással foglalkozik, mint én, és mesélhetünk egymásnak a saját dolgainkról, de úgy teljesen így részt venni a másik projektjeiben, dolgaiban, karrier szinten mondjuk, kb. Esélytelen, mert nem érted azt, és nem ismered azt a közeget, és ismeretlenek számodra az ottani dolgok, de attól még meghallgatod, persze, mert ez fontos, de hogy mit tudom én, most nekünk is az esküvő, hogy nektek, az majd egy közös újabb téma is pont, mert a tánc az most már nekünk sincs úgy jelen, és ez több okból kifolyólag van így, de erről majd még úgy privátban veled is beszélek, de hogy tényleg jók lehetnek ezek a közös kis pontok, és ez, hogy így fejlődni, meg gyakorolni, nekem túlságosan spirituális és egészen földön túli dolog így a romantikus kapcsolat, és én nem tudom, hogy azt... Tehát, hogy nekem ez inkább egy ilyen érzéshalmaz, ami nem gyakorolható, nem fejleszthető, hanem jelen van, és a dinamikája változó. Attól függően, hogy hogy érzik magukat, hogy érzi magát az adott két ember. És hogy vannak ennek cselekedetekben megjelenő formái, de hogy az nekem egészen más, mint maga az az érzés, ami a legjobban azt tudja leírni, hogy van az a tekintet nekem két ember között, amikor így úgy néztek egymásra, és ez lehet különböző, de hogy van az az érzés, amikor annyira néz a másik így a szemén keresztül, hogy így beléd lát, és így olyan erősen így néz, és így közben azt érzed, hogy büszke rád, és szeret téged, de feltétel nélkül, és számíthatsz rá, vagy nagyon vonzódik hozzád, és odáig van érted, és úgy mindent te jelentesz számára, szóval ez a megmagyarázhatatlan erős tekintet, tudod? Nekem valahogy inkább ezt az ilyen érzéscsomagot jelenti, amiben nem tudom, hogy lehet-e, vagy hogy ezt nem tudom, hogy lehet-e gyakorolni, mert hogy ez így jön, és hogy én azt hiszem, hogy az én világlátásomban az érzelmek azok olyan dolgok, amiket én nem tudok így ennyire földhöz ragadtan mérni, hogy gyakorlás vagy fejlődés szinten, hanem nekem ezek ilyen, tudod, csak ilyen érzések, és, mm-hmm. és nem tudom ezt igazán máshogy leírni.
És ha mondjuk úgy tekintesz rá, hogy így vannak az érzelmek, mm-hmm. nem tudom, sok érzelem fut így egy síkon, és hogy a figyelmedet mire irányítod, mit helyezel a fókuszodba, azt te tudatosan megváltoztathatod. Szóval ugyanúgy, mint amit mondjuk beszéltünk a multitaskingnél, hogy, uh-huh. hogy sok, nem tudom, ablak lehet egyszerre a fejedbe, de az nagyon sokat jelent, hogy te mit...
Veszek mire, észre?
Igen, mit veszel észre, meg hogy mire helyezed a fókuszodat. Mhm. Uh-huh. Hogy érted, hogy lehet ez egy romantikus este, hogyha erre helyezem hangsúlyt, hogy most ketten vagyunk, és együtt zabálunk egy nagyon jót, és azt pedig próbálom a háttérbe elsepregetni, hogy egyébként meg két e-mail vár, amit meg kéne válaszolnom, és blablabla.
Na, ez például egy olyan része, amin már agyalnom kell, abból a szempontból, hogy tökéletes helyzetet írtál le arra, hogy általában mik ronthatják el a romantikus pillanatokat az életünkben, szerintem. Uh-huh. Mert azért a leg... Tehát, hogy nagyon ilyen erős dolognak kell történni ahhoz, hogy teljesen kizárj mindent, mint mondjuk egy lánykérés nekem például, vagy nem tudom, uh-huh. szóval, hogy így... Vagy akkor nagyon úgy kell nekiindulnom annak az estének, hogy azt így megbeszéltük, hogy most akkor randi, és akkor ezt csináljuk, és ez lesz a program, és hogyha tudom előre, és ez nem egy spontán dolog, akkor tökre tudom a fókuszomat arra helyezni, mert olyan kevés idő van együtt, de hogyha spontán, akkor nagyon örülök, és meglepődök, és izgalmas tud lenni, de akkor közben annyira arra gondolok, hogy ó, de amúgy csinálom kell a dolgomat. Mit tudom én, elmegyünk reggel meginni egy kávét munka előtt, és ezt mondjuk reggel találja ki Krisztián, akkor megisszuk a kávét, de én már rohanni akarok az irodába, mert azt érzem, hogy megy el az idő attól, hogy dolgozzak, és utána este, mikor hazaérünk, akkor még később érünk haza mindketten, és nem lesz időnk egymásra. Szóval, hogy így a spontaneitást uh-huh. belekavarni a romantikába, ami amúgy izgalmassá tenni, azt nekem nehéz.
Uh-huh. Ez érdekes egyébként, hogy...
Yeah. Pedig az milyen romantikus, ha valami spontán. De nekem az mégis yeah. nehéz, nekem az nehézzé teszi sok esetben.
Ez nagyon érdekes.
Nem szeretem annyira az ilyen váratlan helyzeteket, amikről így nem tudok előre, meg nem tudom, hogy utána mi és hogy lesz. Szeretem, ha így meg van szervezve, ki van találva, össze van rakva, de amúgy meg tök jó, hogy így például az tudja behozni Krisztián a kapcsolatunkba, hogy valami spontán legyen, és ezt így tanulom tőle, de nekem ez azért uh-huh. sokszor nehéz.
Értem.
Úgyhogy, de a válasz a kérdésedre, hogy nem is tudom, nekem ezen gondolkodnom kell. Szóval, hogy agyalást igényel ez a fókusz az ilyen dolgokban.
Jó. Igen?
Semmi, mondd csak.
Csak arra gondoltam, hogy lehet lehet, hogy az ilyen kedvenc romantikus dolgainkat, mint versek, vagy filmek, azokat megoszthatnánk majd Instagramon.
Csináljuk ezt.
És lezárhatnánk most ezt az epizódot itt.
Jó, csináljuk ezt.
Jó. Mert már kezd így elhúzódni.
Igen.
Van, amit még hozzáfűznél? Egyébként csak az annyit, egész témához?
Hát csak annyit, hogy így privátban is tök jó lenne majd amúgy erről beszélgetni veled, meg egyébként azt hiszem, hogy nagyon sok rétege van így ennek a témának, hogy hétköznapi romantika, akár így, ahogy mondtad, és behoztad ezt a nézőpontot, hogy így világlátásban, vagy úgy egy társas kapcsolatban. Szóval, hogy azért ennek nagyon sok rétege van, meg azt hiszem, hogy ha van kedve bármelyik hallgatónak, vagy bárkinek, akkor a Facebook csoportban amúgy dobhatunk fel ezzel kapcsolatban témákat, beszélgetéseket, én örülnék neki, vagy szóval, hogy ehhez kapcsolódó bármit, és mi meg majd megosztjuk akkor így az ilyen kedvenc romantikus filmünk, könyv, vers, idézet, gondolat, bármi, és akkor ahhoz majd ti is tudtok csatlakozni, mert tök jó lenne így eltanulni ezeket a, vagy így ellesni ezeket a dolgokat egymástól.
Szóval akkor folytatjuk a beszélgetést a Facebook csoportunkba, amit Sárga Bögre Podcast közösség néven találhattok meg. Instagramon Sárga Bögre Podcast néven találhattok meg minket. Ezen kívül tudtok minket támogatni Patreonon, hogyha szeretnétek. És a következő epizódban találkozunk.
Így van. Köszi, hogy itt voltatok.
Akkor legközelebb.